Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Adventi családi istentiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 390. dicséret első versét énekeljük. A 390. dicséret első verse így kezdődik: Várj ember szíve készen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a családi istentiszteletünkön. Én arra biztatom most az itt lévő gyermekeket, hogy jöjjenek ki, gyertek ki ide az úrasztala köré, hogy közelről is megnézzétek az első gyertyának a meggyújtását, ami alatt pedig az adventi hírnök friss fenyőág éneket fogjuk énekelni. A kiosztott énekes könyveknek az elejébe tettük be, így körbeálljátok. Oda is lehet jönni, így egészen körbe. És ezt az éneklapot, amit az énekes könyvbe beletettünk, ezt tartsuk is benne az énekes könyvben, mert minden vasárnap a következő verszakot fogjuk énekelni. Akkor meggyújtjuk az első gyertyát. Meg tudjátok-e mondani, gyerekek, hogy mitől függ az, hogy novemberben vagy decemberben kezdjük az adventet? Mert most például decemberbe kezdtük el, de van, mikor novemberbe kezdjük. Na akkor én elmondom, hogyha ez ilyen nehéz kérdés. Mindig a karácsony előtti négy vasárnap, az advent négy vasárnapja, karácsony pedig december 25-én kezdődik, és a december 24 még az adventhez tartozik, és ezért ebben az évben, mivel az vasárnapra esik, az egyúttal az advent negyedik vasárnapja, és most ilyen rövidebb adventünk lesz. December 24-én, a Szentesse napján délelőtt itt a templomban lesz a karácsonyi ünnepélyetek, az még az adventhez tartozik, és estére már otthon már karácsonyozhattok. Úgyhogy akkor menjetek akkor a helyetekre, köszönöm, hogy kijöttetek, és folytatjuk az Isten tiszteletünket, méghozzá egy verset fogunk először meghallgatni, Stefánné Rokai Elvira mondja el nekünk.
Darvas Ferenc, adventben. Várakozással telik életünk, mert egy nagy érzésre vágyunk. Szívünk, lelkünk áhítozva, éhezőn a szeretetre várunk. Eljön-e úgy, ahogy kívánjuk, szelíden, halkan, csendesen, mint azon a szent éjszakán, a közelgő karácsony esten. Adventben járva újra várunk. Megtaláljuk-e, akit keresünk? Eljöjj-e hozzánk a szeretet? Itt lesz-e? Ott lesz-e velünk? Várakozással teli életünkben egy nagy-nagy érzésre várunk. Lelkünk, szívünk őt keresve a békére, szeretetre vágyunk. És eljön ő, akit a szeretet, és mellyel világot megvált, hozza békésen és csendesen, amire nagyon sok ember várt. Itt kopog majd legbelül, finoman, bensőd megújulva rátalál. És ha ezt te is így akarod, ha szíved szeretetet kínál, hidd el, akkor eljön ő hozzád. Fényével, szerényen, s halkan, lényednek szeretet sugára lesz majd az édesítő hajnal.
Köszönjük szépen a verset. Igen, így ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal készülünk most mi is a mai Isten tiszteleten az adventi örömüzenet meghallgására. A 379. dicséretünknek énekeljük el mind a négy versét. A 379. ének így kezdődik: ó jöjj, üdvözítő! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Sámuel próféta első könyve 16. részének első 13 verséből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Sámuel első könyve 16. részének első 13 verséből így szól a mi Urunk igéje. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Törzsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned, azt kend fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavetette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vetette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozass ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ebben az évben is eljuthattunk az advent idejére. Engedted megérnünk, és felkészítesz minket a karácsony ünnepére, és felkészített szívünket arra, hogy ajtót nyissunk az érkező Jézus előtt. Most is ott van a szívünk mélyén az a vágyakozás, hogy ne csak az ünnep hangulata legyen, hanem egy áldott együttlét veled, Urunk, aki örökkévaló szeretettel szerez bennünket, aki most is megszenteled a szívünket, az életünket. Kérjük, hogy az igén keresztül szólj hozzánk, és tedd áldottá ezt a mai Isten tiszteletünket lelked világosságával. Amen. Az ige hallgatására készülve a 390. dicséret második versét énekeljük, és ez alatt mehetnek át az alsósok a gyermek Isten tiszteletre. A 390. dicséret második verse így kezdődik, jól készítsétek útját, a vendég már közel. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Sámuel próféta első könyve 16. részének 7. versében. Nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Kedves testvérek, advent van, Jézus jövetelének az ünnepe. Adventben készülünk a karácsonyra, mindenkit nagy lelkesedéssel tölt el az, hogy pár hét és elérkezik a karácsony ünnepe, a szeretet ünnepe, és ennek az ünnepi hangulata, fénye nem csak a külső fényekben látszik, hanem átmelengeti a szívünket is, a készülődés érzése, gondolata, és az ezzel járó sürgés-forgás az ünnepi nagy készülődés. És ez látványos, ahogyan a sok ember készül az ünnepre, a nagy bevásárlásokkal és otthoni takarításokkal, készülődésekkel, de hogy közben mi van a szívünkben, az csak Isten tudja, mert ő lát az ember szívébe. Hogy ki az, akinek a szíve csendes áhítattal van tele ilyenkor az advent idején, ki az, aki tényleg Jézussal akar találkozni az ünnepben, de azt is látja a szívünk gondolatában, hogy ki az, aki bosszankodik, hogy mennyi tennivaló van, mennyi intéznivaló van, milyen fáradt vagyok én már, semmi kedvem az egészhez. Isten jól látja minden örömünket, és jól látja minden bánatunkat. Látja azt, hogy mennyi reménység van most a szívünkben, vagy inkább csüggedés. Látja azt, hogy félünk-e éppen valamitől, vagy hálaadással, örömmel van tele a szívünk. És ő látja a bűneinket is, amelyekkel egymást megbántottuk, illetve amivel magát, Istent bántottuk meg. Ő mindent tud rólunk. Azt is, amit egymás elől el tudunk titkolni, mert azért abban elég ügyesek vagyunk, hogy elpróbáljuk rejteni a hibáinkat, bűneinket egymás előtt, de a szívünket Isten akkor is látja. És erről szól a mostani igénk, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, Isten pedig azt nézi és azt látja, ami a szívünkben van. Az Ószövetség népe várta a Messiást, Isten felkent királyát. És erre emlékeztet a mai történet igéje is. Itt még nem a megígért nagy messiást várták, hanem a következő királyt, hogy kit fog Isten Saul helyett királynak kijelölni, hiszen Saul engedetlen volt, Saul nem az Istenre figyelt már, és Isten azt mondta, hogy nem maradhat ő többé király. És várták, hogy ki lesz az, akit majd a Saul helyére Isten kijelöl. Sámuelt bízta meg Isten azzal, hogy menjen el Betlehembe Isaihoz. Ugye Betlehemben született Dávid király, és később, 1000 évvel később az Úr Jézus ugyanebben a városban, nem véletlenül nevezték Dávid városának, hiszen ide valósi volt Dávid király. Isainak a legkisebb fia volt Dávid. Hát Isai házához küldte Isten Sámuelt, hogy majd az áldozati lakoma kapcsán azt a fiút, akit Isten erre kijelöl, azt kend majd fel Izrael királyává. És ott ilyen családi körben történt ez, még akkor az egész nép nem tudta meg, hogy ki lesz a király, de ott már azok számára mégis kiderült. És Sámuel el is ment úgy, ahogy az Úr küldte. Elérkezett az a pillanat, amikor felsorakoztak oda Isai fiai. És Sámuel figyelte, hogy na, melyik lesz az, akire majd Isten is rámutat, akit majd felkenhetek Izrael királyává. Bejött az első fiú, szép szál legény volt, Sámuel meglátta, na biztos ő lesz a király. És ahogy úgy nézte, hogy ez egy igazán derék, szép termetű ifjú, biztosan őt fogja Isten erre kijelölni. És Isten jelezte Sámuelnek, hogy nem ő az, ne tekints a szép termetére, ne tekints az ő megjelenésére, mert nem az a fontos, amit lát az ember, hanem az, ami a szívben van. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben. Hát akkor majd biztosan a második fiú lesz az. És őt is odaállították, ő is alkalmasnak látszott megjelenése szerint, ő is szép szállegény, ő is jó megjelenésű, de Isten jelezte megint Sámuelnek, hogy nem őt választottam, ne őt kent fel. És mivel ott 7 fiú következett egymás után, abba reménykedett Sámuel, hogy előbb-utóbb majd meglátjuk, hogy ki az, akire Isten is jelzést ad, hogy őt felkenheted. És amikor az utolsó is, a 7. is jött, Isten őrá is azt mondta, hogy nem őt választottam. És akkor Sámuel nem értette, hogy lehet ez. Itt van mind a 7 fiú, és mindegyikre azt mondta Isten, hogy nem ő az. És akkor eszébe jutott, hogy föltegyen egy kérdést. Itt van mindegyik fiad? És akkor mondta Isai, hogy nem, még a legkisebb hátra van, de hát ő ott van kinn a mezőn, őrzi a juhokat, a bárányokat, neki az a dolga. Hozasd ide azonnal, mert addig itt nem ülünk le az asztalhoz, az áldozati lakomához, amíg ő is nem érkezik meg. És akkor, amikor odahozták Dávidot, akkor Isten már is a Sámuel szívében egy megerősítést adott. Igen, ő az, őt kent fel, ő lesz majd Izrael királya. És Sámuel engedelmesen, Istenre figyelve fogta az olajos szarut, és abból öntött a Dávid fejére, őt kente fel Izrael királyává, és akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sokáig a nép még nem tudta Dávidról, hogy ő már király, ő már felkent király. Hallani fogjuk a következőkben még, hogy mennyire nem kezdhette el az ő királyságát, menekülnie kellett még Saul elől is, de már akkor az Isten tervében benne volt, hogy ő lesz Izrael királya. És Sámuelnek a szívében is el kellett Istennek végeznie, hogy ne a külső alapján ítéljen, hanem azt nézze, ami a szívben van. És ahogy itt ebben a történetben látjuk, hogy a népnek szüksége volt egy Isten szíve szerint való királyra, ez a történet utal a mi adventünkre is, mert nekünk is szükségünk van egy olyan királyra, aki a mi életünket irányítja, kormányozza, és Isten kijelölt egy ilyen valakit, ez pedig az ő fia, Jézus Krisztus, a mi királyunk, aki valóban úgy kormányozza az ő népét, ahogy Isten ezt akarta és elkészítette. És ahogy Jézusról se tudták sokáig, hogy ő király, mert nem úgy jelent meg ott az emberek között, hogy már királyi ruhába öltözve, és nem ült ő a királyi trónra, de Jézus már akkor király volt, amikor megszületett, és akkor is úgy jöttek oda napkeleti bölcsek, hogy hozták a kincseiket, hogy az új király előtt hódoljanak. Jézus Krisztus a mi királyunk, és az adventben őt várjuk, hogy jöjjön be az életünkbe, a szívünkbe, és ő legyen a mi királyunk, akinek engedelmeskedünk, aki tudja, hogy mi a legjobb nekünk, és ráfigyelünk, és ő lesz a mi urunk, uralkodónk, vezérünk és királyunk. Sámuel tehát engedelmeskedett az Úrnak, pedig még nem tudott előre mindent. Tudta, hogy hova kell mennie, tudta, hogy kik közé kell mennie, de nem tudta, hogy melyik fiú lesz az, akit királlyá kell kennie. És ő először abból indult ki, amit látott, ami a szem előtt volt, de kiderült, hogy ez kevés, mert az Isten gondolata nem a szemünk előtt van, hanem a szívben. Isten a szívekbe is belelát. És könnyen félreérthetjük akkor, hogyha a szemünk előtt levő dolgokat látjuk csak, és nem figyelünk arra az Istenre, aki a szívbe is lát. Így történt egyébként Sámuel születése előtt is, hogy amikor az ő édesanyja, Anna, azért imádkozott, hogy Isten adjon neki egy gyermeket, és elment a szentélybe, az akkori templomnak megfelelő helyre, és ott imádkozott, és csak a szája mozgott, amikor a csendes imádságát mondta, azt hitte róla a pap, Éli pap, hogy részeg lehetett az asszony, mert a hangját nem hallotta, csak a szája mozgott, és félre ismerte, mert azt látta, ami a szeme előtt van. Pedig a szívéből, egy nagyon szívből jövő imádság hangzott el, és félre értette, félre ismerte, de neki is meg kellett ennek a papnak tanulnia, hogy Isten a szívbe lát, és a szív szerint ítéli meg az embert. Sámuel, aki próbált Istenre figyelni, így szépen lépésről lépésre megtanulta azt, hogyan értheti meg az Isten akaratát. Sokan olvasták, vagy ismerik a Kis Herceg című könyvet, abban elhangzik egy ilyen mondat, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Abban a jelenetben, amikor a rókát kell megszelídítenie, akkor abban a párbeszédben hangzik el ez a mondat, amelyik teljesen egybecseng azzal az igével, ami a mai istentiszteletünk igéje, hogy nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És hogyha ezt mi is komolyan vesszük, ez sok mindent át kell, hogy alakítson a gondolkodásunkban, az életvitelünkben. Már a gyermekek is azt szerint választják, hogy kikkel barátkozzanak, akik úgy ránézésre úgy látszik, hogy na ez egy erős valaki, ővele jó lesz megbarátkozni, mert akkor, ha kell, akkor meg is véd engem, vagy hozzá csatlakozom, hogy együtt akkor még erősebbek leszünk. És nem azt szokták nézni elsőre a gyermekek, hogy mi van annak a másiknak a szívében, szeretet van, vagy harag, mert mi a külső alapján ítélünk. Vagy amikor valaki a házasságra készül, és keresi, hogy ki lesz majd a társa. A fiúk, amikor a lányokat kezdik megismerni, vagy a lányok a fiúkat, akkor a külső megjelenés alapján kezdenek el barátkozni. Hogy csinos, szép, kedves, de vajon ez hosszú távon is így fog-e működni, hogy megkedveltük egymást, és végig együtt tudunk maradni, ez már nem a külső megjelenésben dől el, hanem a szívben. És ezért fontos, hogy a szívbe is belelássunk. Mi nem látunk bele, de Isten igen. És ezért, ha Istentől kérjük el a mi társunkat, ha ő hozzá imádkozunk azért, hogy olyan valakit adjon mellénk, akivel szeretetben és hűségben élhetünk együtt, akkor Isten ebben is segítségünkre siet. Mi, amikor egymást meglátjuk, akkor a külső alapján azonnal véleményt formálunk róla. Aki szépen öltözik, az ad magára, aki kedves, mosolygós, akkor az biztos mindig ilyen derűs lehet. Ha pedig piszkos, elhanyagolt, akkor ő neki a lelke is olyan lehet. Sokszor eltaláljuk, de olyan is van, hogy tévedünk. Mert könnyen lehet, hogy valaki olyan magabiztosan áll elő, hogy ő úgy akar irányítani mindent, közben pedig lehet, hogy félelem van a szívében, csak ezt nem meri kimondani. Vagy valaki nagyon piszkálódós, és olyan nehéz elviselni, de valójában ezt azért teszi, mert a lelke, a szíve olyan sebzett, hogy nem akarja, hogy még újabb sebeket kapjon, újabb sérüléseket a lelkének, és ezért inkább bököd és piszkálódik, és nehéz ővele megtalálni a hangot. Mert mi nem látunk bele a másik ember szívébe. Ezért megpróbáljuk kitalálni az illetőnek a hátsó szándékát, hogy vajon miért mondja azt, amit mond, ezt akarja tényleg mondani, vagy nem. És sokszor el is találjuk, hogy miért van, miért ilyen ő. De hogyha félre ismerjük, mert nem látunk a szívébe, akár még olyan sebeket is okozhatunk, ami ő neki nagyon rossz, mert olyat feltételezünk róla, ami nem úgy van, ami nem igaz. És vannak közöttünk jó emberismerők, akik a tapasztalataikat úgy jól beépítik az emberekkel való beszélgetésbe, de még a legtapasztaltabbak is tévedhetnek, mert mi a valóságnak csak az egyik felét látjuk, azt, ami a szemünk előtt van, ami pedig a szívben van, azt Isten látja jól. És kedves testvérek, nem egyszer mi is kihasználjuk, hogy mások nem látnak bele a mi szívünkbe. Megpróbáljuk eljátszani azt, hogy ó, hát én egy jó ember vagyok, én jól végzem a dolgomat, én rám érdemes fölnézni, mert én szeretetre méltó, és olyan valaki vagyok, akit tisztelni kell, de valójában képmutatás az, amit csinálunk, a szívünkben más van. Kedveseknek próbálunk látszani, vagy hízelgünk a másik embernek, ugyanakkor pedig haragszunk az illetőre, és legszívesebben kiabálnánk vele, de azért eljátsszuk, hogy mi jó keresztjének vagyunk, és hogy képmutató módon élünk. Isten ezeket is látja, belelát a szívünkbe, hogy gyűlölet van bennünk, vagy irítség van, amit egymás elől el tudunk rejteni, Isten előtt nincsen rejtve. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Mit látunk a másik emberből? Amit tesz, amit mond, ami már megtörtént, a múltját ismerhetjük a másik embernek, vagy éppen a jelenét, hogy most milyen. Ez van a szemünk előtt. De hogy milyen lesz a jövője, az a szívében formálódik, és abban mi nem látunk bele. Isten viszont ezeket is látja. És ezért, amikor az Úr Jézus tanítványokat választott, ő aszerint választotta a tanítványait, hogy mi van a szívükben, hogy mivé lesznek majd akkor, amikor majd ott lesznek mellette. Jézus előre tudta még Péterről azt is, hogy meg fogja majd őt tagadni, ezt is elmondta neki, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem, de azt is elmondta Péternek, hogy én a kőszikla nevet adom neked, mert olyan biztos kőszikla lesz az életed, hogy az én kijelentésemre, mint egy kősziklára építem majd fel az egyházat. És abból az írástudatlan halászból, Simonból lett Péter apostol. Ugyanakkor Jézus a feltámadása után, amikor Saullal találkozott, a tudós keresztjén üldözővel, akkor őt is elhívta, hogy apostola legyen, és ő belőle lett a Pál apostol, akiből igazán senki meg nem mondta volna, hogy ő a legnagyobb ige hirdetője lesz Jézus Krisztus evangéliumának. Őről csak azt látta mindenki addig, hogy üldözi a keresztjéneket, és félni kell tőle. Ami Urunk a szíveket is látja, a mi szívünket is látja. És vajon mit lát benne? Keménységet és elutasítást? Hogy engem ez az egész nem érdekel. Én nem akarok az Úrral járni, nem akarom, hogy Jézus irányítsa az életemet, én meg vagyok magam is. Vagy pedig azt látja, hogy én kész vagyok arra, hogy szolgáljak az Úrnak, és hogyha valami olyat kér tőlem, amihez az elején nincs is kedvem, ő még alkalmassá tud tenni arra, hogy ő neki szolgáljak. Isten látja a szívünket. Mi nem látjuk a másik szívét, látjuk a külső megjelenését, látjuk a tetteit, halljuk a szavait, de a szívbe csak Isten lát bele. Hogy tekintünk mi egymásra? Hát nyilván úgy, hogy megnézzük, hogy milyen az illető. De meg tudunk-e tanulni Isten szemével látni? Csak úgy, hogyha imádságban Isten segítségét kérjük hozzá, mert a szívbe csak Isten lát bele. El tudjuk-e képzelni a másik emberről, hogy megváltozhat? Az osztálytársunk, vagy a testvérünk, vagy a gyermekünk, vagy a szüleink, vagy az apósunk, anyósunk, vagy a szomszédunk, vagy a munkahelyi főnökünk, vagy az országnak a vezető politikusai, hogyha Isten valami tervet elkezdett ővelük, akkor egészen jó dolgokat is ki tud hozni az életükből. Mi nem látjuk a végét, Isten már azt is látja. Mi azt látjuk, ami eddig volt, Isten azt is látja, ami ezután lesz. Nagy izgalommal készültünk, amikor a presbiter választás volt itt a gyülekezetben. És hát mit láttunk? Azt, hogy aki presbiternek lett jelölve, láttuk az életét valamennyire, meghallgattuk a bemutatkozását, és ez alapján kellett eldöntenünk, hogy választjuk-e, vagy nem választjuk. De imádkoztunk-e azért, hogy az Isten szíve szerint való emberek kerüljenek ide a gyülekezet élére? Imádkoztunk-e azért, hogy Isten akarata valósuljon meg? Mert amikor azok kerülnek oda, akiket Isten választ, az lesz a jó. Sámuelnek is nagyon fontos volt, hogy azt válassza ki, akit Isten rendel, és ne azt, akit ő szemelt volna ki, mert ő jónak látta volna. Fontos volt, mert ez a döntés, ez a jövőre nézve is fontos volt, hogy olyan királya legyen az országnak, akit az Isten akarata szerint, az Isten szíve szerinti király lesz. Sok függött az ő döntésétől. És kedves testvérek, mi, amikor látjuk a körülményeket, a helyzeteket, és kell hoznunk egy fontos döntést, meg szoktuk-e Istent kérdezni? Vagy megyünk tovább úgy, ahogy jónak látjuk, ami a szemünk előtt van? Kérdezzük meg Istent, aki a szívbe is belelát. Az ő igéjével és lelkével ő tud vezetni bennünket, és segítségünkre siet, hogy jó döntéseket hozzunk. Mert mi valóban olyanok vagyunk, hogy a látás alapján döntünk. Annyira fontos, hogy ki mit lát, hogy például szemtanúkat kérnek a bíróságon is, hogy aki látta, hogy mi történik, és elmondja, annak a szemtanúnak a szavára adnak. Fontos, hogy mit látunk. Azt szoktuk mondani, hogy majd hiszem, ha látom. És Isten igéje azt mondja, hogy nem az a fontos, amit lát az ember, hanem minden a szívben dől el. Nem az a döntő, hogy én milyen gyakran járok a templomba, nem az a döntő, hogy hány éneket tudok kívülről az énekeskönyvből, nem az a döntő, hogy mennyiszer veszem kézbe a Bibliát, hanem az, hogy a szívem az Úré-e, hogy ő tud-e engem használni, hogy én engedelmes vagyok-e neki. Éppen az a Dávid, akit Sámuel felkent királynak, így imádkozott később: vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A mi nagy királyunk, Jézus Krisztus, ismeri a szívünket. És azért jött, hogy ha a bűneinket mi is meglátjuk és elé visszük, megtisztítson azokból. Ő nem azért ismer bennünket, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megmentsen. Ahogy egy orvos belelát, mondjuk egy röntgen készülék segítségével abba is, ami belül van az emberben, de nem azért kíváncsiskodik, mert többet akar látni, hanem azért, hogy gyógyítson, hogy rendbe jöjjön annak az embernek az egészsége, az élete. Isten is, amikor belelát a szívünkbe, azt akarja, hogy ami nem odavaló a szívbe, azt ő onnan kitisztítsa, ami pedig az ő akarata szerint való, az pedig megnövelje és kiteljesítse. Újjá teremtsen bennünket. Ezért ebben az adventben engedjük be Jézust a szívünkbe, és kérjük az ő segítségét, hogy egymást is azzal a szemmel láthassuk, ahogyan ő a szíveket ismerve tudtul adja nekünk. Legyünk egészen az övéi. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a 386. dicséret első versét énekeljük. A 386. ének első versét, jöjj áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Így folytatódik ez az énekben elmondott imádság, ahogy most eléd jövünk, Urunk. Ha elcsügged a lelkünk, te adsz reménységet. Ha megfárad a testünk, elnyerjük erődet. Megváltunk, arra kérünk, védjed, óvjad az éltünk. Ó Jézus, jöjj hozzánk! Így tedd, ami adventünket áldottá. Te, aki ismered a szívünket, te, aki ismered minden érzésünket, tedd újjá, formáld újjá a gondolkodásunkat, az igei látásunkat, az életünket, hogy valóban öröm ünnep lehessen számunkra a karácsony. Köszönjük, hogy ami otthonunkban is te kész vagy olyan szállást venni, hogy ne nélküled éljük az életünket, és a szívünkbe is kész vagy bejönni megváltó Jézus Krisztusunk. Mert így lesz igazán örömteli, boldog a szívünk és az egész életünk. És add, hogy egymást is így tudjuk nézni, azzal a szemmel, ahogy te látsz bennünket. De ez magunktól nem megy, mert mi nem látunk egymás szívébe. De hadd legyünk veled, Urunk, élő kapcsolatban, aki ebben is segítségünkre sietsz. Imádkozunk a betegekért, olyan sok beteg van most is a gyülekezetünkben. Gyermekek között is, felnőttek között is. És vannak, akik kórházban, és nehéz körülmények között sóhajtoznak, és kérik a te segítségedet. Urunk, légy az ő gyógyítójuk, segítőjük. És imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért. Légy az ő vigasztalójuk, és add meg, hogy azt a hiányt, ami most a lelkükben van, a te jelenléted, a te vigasztalásod töltse be. És imádkozunk az egész adventünkért. Nem látjuk előre, mi minden lesz majd ebben az időben. Bizonyára időzavarba is kerülünk, amikor már azt látjuk, hogy nem tudunk végezni a sok tennivalóval. Ugyanakkor pedig szükségünk van arra is, hogy csendes együttlétben, Urunk, veled erősödjék az élő kapcsolatunk. Így áld és szenteld meg az egész adventünket, és hadd legyen majd a karácsony ünnepünk is, nem csak meghitt, de áldott is. És hallgass meg, Urunk, ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most a családi istentisztelet után szeretett vendégség lesz a gyülekezeti házban, ahol egy kicsit átmelegedhetünk, és egymással is találkozhatunk, beszélgethetünk. Köszönjük azoknak a családoknak, akik felvállalták ennek a megszervezését, lebonyolítását. Ma délután 5 órakor itt a templomban lesz zenés áhítat. A zenés áhítaton közreműködik a kelenföldi gyülekezet énekkara és a pátyi gyülekezet énekkara. Köszönjük mindazoknak, akik ehhez bármilyen módon hozzájárultak, vagy hozzájárulnak egy tányér süteménnyel, vagy adománnyal. Köszönjük előre is. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor énekkari próba, utána imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági biblióra, péntek este 8 órakor férfi köri alkalom. Jövő vasárnap az istentisztelethez kapcsolódóan az egyházi szeretett szolgálatról fogunk előadást hallani. Juhász Márton lesz a vendégünk. Erre a vasárnapra így készüljünk. 2 hét múlva, advent 3. vasárnapján köszöntjük meg azokat a házaspárokat, akik ebben az évben ünnepelték 60. illetve 50. házassági évfordulójukat, és akiknek itt volt az esküvőjük a pátyi templomban, azokat ki tudtuk már értesíteni, de lehet, hogy vannak közöttünk olyan testvérek, akik kerek évfordulóhoz érkeztek 25-50 vagy 60 évhez, de nem itt volt a pátyi templom, az esküvőjük, ezért mi nem tudjuk. Ezért kérjük azokat, akik szintén ilyen évfordulónál vannak, hogy jelezzék felénk, hogy őket is meghívhassuk erre az alkalomra. 3 hét múlva, december 24-én a délelőtti istentisztelet keretében tartjuk a gyermekek karácsonyi ünnepét, és aznap délután 4 órakor pedig a karácsony esti áhítatunk lesz. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket, ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 390. dicséret 3. és 4. verse lesz. A 390. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. Az Úr elé határod a szív alázatát. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.